ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön.
Talán így, ami a legfontosabb, ez így a közösségiség, hogy kolozsváriként kezdeni azzal a helyzettel valamit, hogy van mellettünk még egy közösség, akik sok szempontból nélkülöznek, és hogy igenis tehetünk érte.
Akár azt, hogy fair play, vagy azt, hogy tiszteljük egymást, ezt is a játékkal lehet a legjobban megtanulni. Ez lehet akár egy foci közben, vagy a zászlólopás játék közben, amit imádnak a gyerekek. Egyből észreveszik, hogyha egy kicsit megjátszod magad, vagy nem vagy őszinte.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Pékristálybea vagyok. 2 éves tevékenységét ünnepli decemberben a Social Fiber Egyesület, amelynek célja különböző szempontból hátrányos helyzetű gyerekeknek foglalkozásokat tartani, olyan készségeket erősítve, mint például a kritikai gondolkodás, közösségi értékeinknek, a tudatosítás, a szolidaritás, de milyen eszközökkel lehet ezeket érvényesíteni, főleg, hogy ezek olyan fogalmak, amelyeket sokszor a felnőttek sem feltétlenül értenek, és nem is feltétlenül gyakorolnak. Többek között erről is fogunk beszélgetni az Egyesület alapítói közül Panek Zsuzsival és Madaras Dáviddal. Sziasztok, köszöntelek!
Szia, Bea! Üdvözlék a hallgatókat!
Sziasztok, köszöntjük a hallgatókat!
Kezdjük talán onnan, hogy milyen igény hívta ezt az egyesületet életre. 2 éve mi volt az az indítatás, amiért ti úgy gondoltátok, hogy akkor minden időtöket ebbe forgatjátok bele?
Az egyesület ötlete az igazából régebbi, így mindannyiunkat barátság fűz össze. Már az egyesület alapítása előtt beszélgettünk róla sokat. Elsősorban a patoréti fiatalok helyzete volt egy olyan ösztönző erő, ami körül elkezdett kialakulni az egyesület, vagy kezdtek megvalósulni ezek a céljaink. Így elég sokat készültünk rá, és hogy így igazából nagyon más életutakat jártunk be azelőtt, hogy elkezdhessünk együtt dolgozni. Úgyhogy 2 évvel ezelőtt decemberben már elég konkrét, kézzelfogható elképzelésekkel ültünk le, és azokkal kezdtünk neki tervezni. Talán így, ami a legfontosabb, ez így a közösségiség, hogy kolozsváriként kezdeni azzal a helyzettel valamit, hogy van mellettünk még egy közösség, akik sok szempontból nélkülöznek, és hogy igenis tehetünk érte, az volt talán a legerősebb szál.
Volt ez a közösségiség. Mondjuk én pszichológián végeztem itt Kolozsváron, és akkor fogalmazódott meg, felvettem a gyermekvédelmi tantárgyat, gyermekvédelmet, és akkor fogalmazódott meg bennem, hogy talán ha egyszer elég erőm lesz, akkor neki tudnék fogni egy ilyen tevékenységnek. És végül is erre fele ment az utam Budapesten Mesterin, ahol egy olyan alapítványnál dolgoztam, ahol ilyen nagyon magas szinten jó kondíciók között lehetett együttműködni a fiatalokkal és a kollégákkal, voltak továbbképzési lehetőségek, szupervízió, és valahogy ez ösztönzött arra, hogy okay, akkor így megéri ezt csinálni, de viszont nagyon fontosnak éreztem, hogy ezt itthon is elkezdhessük, és akkor így volt ez a nagy szerencse, hogy mikor hazajöttem Budapestről, akkor Zsuzsi pont ebben keresett munkatársat, hogy egy valami ilyesmit csinálni, úgyhogy így fűzöttek össze az utak, és aztán Csákány Edida és Helén, Molnár Helénnel együtt kezdtük el ezt az egyesületet végül is.
Később kapcsolódott Bedő Hanna, pszichológus kolléganőnk, és most 3-an vagyunk állandó tagok.
Nagyon változatos az, hogy milyen területekről érkeztek, tehát hogy pszichológus, gyógypedagógus, de hogyha a nagy közösséget nézzük, mert hogy mondtátok, hogy azért nem csak ez a 3-4 ember van, hanem azért több emberrel együttműködtök, volt olyan táborotok, ahol művészek vettek részt, hogy vannak olyan foglalkozásotok, ahol konkrétan tudom, hogy vállalkozói szférából érkezik az egyik önkéntesetek. Ez így hogyan áll össze, milyen képességekre van egyáltalán szükség arra, hogy gyerek és sokszor olyan gyerekekkel foglalkozatok, akik valamilyen szempontból hátrányos helyzetből érkeznek.
Van egy nagyjából 20-as csapat, akik valóban más-más szakterületekről érkeznek, amivel tudjuk őket segíteni abban, hogy otthonosan érezzék magukat a gyerekekkel és a fiatalokkal való munkában. Az egy metodológiai, módszertani felkészítő. Van egy most már elég jól körvonalazódott módszertanunk, ami nagyon sok szempontból Bruce D. Perrynek, egy híres gyermekpszichiáternek a munkásságára épül, illetve hozzuk a saját előző tapasztalatainkat. Úgyhogy így alakult ki ez az erős hármas, a kritikai pedagógia, az élménypeda, és hát így a jelenlétünk, a beszámítható, hosszú távú folyamatos jelenlétnek a fontossága. Így Fecske meg Edina segítségével azért elég sokat tanultunk mindannyian a gyermekvédelmi eljárásokról is, vagy előírásokról is. Nyilván ez is fontos, főleg akkor, amikor sérülékeny csoportokból származó gyerekekkel kell együttműködni.
Most készült el amúgy egy ilyen gyermekvédelmi bemutatónk, amit az önkénteseinknek szánunk, és eddig is volt így felkészítő, egy tábor előtt mondjuk, mert gyermektáborok előtt is tartunk a felnőtteknek egy ilyen gyermekvédelmi felkészítőt, hogy mire kell odafigyelni. Ez általában a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány mintájára készült gyermekvédelmi irányelv, és hát most először úgy lesz, hogy kiküldjük nekik ezt a bemutatót, ebből felkészülnek, és van néhány kérdés, amire válaszolhatnak, illetve ezek után lesz egy interjú velük, és akkor ott mindenki elmondhatja így személyesen is, hogy mik a mondjuk az elvárásai, vagy mitől fél, mitől tart, mondjuk egy konfliktus helyzetben, vagy megerősíteni abban, hogy egy nehézebb helyzetben hogyan lehet tovább lépni, mit hogyan kell cselekedni.
Tartotok foglalkozásokat a pataréti gyerekeknek például, gyermekotthonokban gyerekekkel foglalkoztok, illetve együttműködve az Ukrainian Brothers Fun Club-bal, tulajdonképpen Ukrajnából elmenekült családoknak a gyerekeivel is folytatotok különböző tevékenységeket, és hogyha megnézzük ezeket a különböző tevékenységeket, hát van olyan, hogy zenepedagógia, vagy éppen land art, amit én úgy képzelek el, hogy hogyan tudatosítod a környezet, és hogyan használod fel a környezetednek, a fáknak, a növényeknek, a földnek a lehetőségeid, de művészet, ti foglalkozásaitok, kerámiázás is volt, grafitizés is volt, és hogyha ezeket így megnézem, ezeket a foglalkozásokat, és oda teszem mellé a gyermekvédelmet, vagy gyermekjogokat, úgy egy kicsit olyan távol áll a kettő, mert az egyik ilyen mókás rész, vagy ilyen szórakoztató tevékenységet. Hogyan lehet a két tevékenységet összefűzni, vagy ezeket a fogalmakat összefűzni?
Ilyen szempontból nagyon fontos az élménypeda. Ez azt jelenti, hogy játszva jó hangulatú környezetben tudunk a legjobban tanulni, és a legkönnyebben elsajátítani új készségeket. Ez így Dávidnak az egyik nagyon vagány dolog, amit haza tudott hozni.
Nekik is sokkal könnyebb úgy befogadni, hát mondjuk ilyen komoly információkat, miközben ők játsznak, vagy valamilyen tevékenységet folytatnak, de akár azt, hogy fair play, vagy azt, hogy tiszteljük egymást, ezt is a játékkal lehet a legjobban megtanulni. Ez lehet akár egy foci közben, vagy a zászlólopás játék közben, amit imádnak a gyerekek. Ugyanakkor pedig most például azért végzek egy bohóc tanfolyamot is, hogy minél inkább tudjunk beszélgetni akár játékosan nehéz dolgokról is, tehát, hogy megosztani nehéz dolgokat, illetve azt, hogy megtanuljuk, hogy nem csak verseny van, ami ugye folyamatosan körülöttünk van így a hétköznapokban, hanem kell legyen egy humor, egy önirónia, hogyan tekintsünk magunkra kívülről, és ezáltal hogyan segíthetünk a másiknak, mert talán ezt látom a legnagyobb bajnak, vagy a legnagyobb problémának mostanság, hogy abszolút ez az individualizmus lép előtérbe, amiből pont azt veszítjük el annak az örömét, hogy milyen jó segíteni, és milyen jó együtt lenni. Tehát ez a közösségiség megint, ami abszolút a Social Fiber Egyesületnek a fő célja, hogy együtt tudjunk lenni.
Ez kivetül így a felnőttek munkájára is, tehát hogy talán pont ez a legnagyobb erősségünk, hogy a Social Fiber Egyesület az egy horizontális elrendezésű szervezet, ami azt jelenti, hogy fontos kérdésekben is együtt próbálunk döntéseket hozni egymást meghallgatva, és ez azt is jelenti, hogy mi tudjuk segíteni mondjuk ezt az önkéntest, aki jön a módszertani felkészítővel, a gyerekvédelmi felkészítővel, de a saját szakmájában ő a legjobb, azt ő tudja hozni, és hogy ezeket az értékeket, ezeket a tudásokat úgy lehet összekovácsolni, hogy friss, új energiákat tudjunk teremteni a gyerekprogramon. Talán ez az, ami nagyon jól működik, amitől jól tudnak működni a programjaink.
És sérülékeny csoportokkal is működik az, hogy beszélni tudjunk az együttműködésről, beszélni tudjunk az egymás segítéséről. Tehát, hogy itt gondolok arra, hogyha valaki folyamatosan azt tapasztalta meg eddigi élete során, mondjuk még csak 5 éves, hogy ő nem elég jó a társadalomnak, akkor hozzájuk hogyan lehet úgy viszonyulni, hogy megértsd a helyzetét, de közben meg mesélni tudjál, vagy beszélgetni lehessen ezekről a közösségiségről, a másik meghallgatásáról, vagy a más véleményen lévővel való együttműködésről.
Talán pont azért, mert igyekszünk biztonságos, kellemes környezetet kialakítani, rendkívül nyitottak általában, a gyerekek is, a fiatalok is, tehát hogy bizalmat szavaznak nekünk. Ez nyilván egy hálás munka, meg minket nagyon feltölt az a bizalom, amit tőlük kapunk. Másrészt én úgy látom, hogy ezeket az értékeket valóban leginkább gyakorlatban játszva a közösségben lehet eltanulni, és talán inkább utána van értelme elkezdeni beszélgetni róla, vagy ha felmerülnek olyan viselkedési problémák, ahol azt látjuk, hogy segít, hogy verbálisan szavakkal próbáljunk megfogni a kérdéseket és válaszokat, de így önmagában a program nem feltétlenül arról szól, hogy kioktassuk őket, vagy hogy oktassuk őket, hanem arról, hogy közösen megéljük ezeket az élményeket.
Azért a bizalom kialakításában egy kemény, hosszú út van, és pont ebben van az, hogy biztonságos környezet kialakítása, játékosság, nyitottság, de ugyanakkor az is, hogy határok megszabás, közösen megszabni a határokat, és ettől lesz olyan biztonságos, illetve nekünk is a következetességünk, tehát, hogy attól, mert még játékosak vagyunk, meg bohóckodunk, attól még nekünk is megvannak a határaink, mi is elmondjuk azt, hogy meddig lehet, és ez is nekik egy nagyon fontos dolog, mert legtöbbször pont ettől lesz bizonytalan a helyzetük, mert ezekben a hátrányos vagy halmozottan hátrányos környezetben a szülők sokszor kiszámíthatatlanok és nem következetesek. És pont ezért egy ilyen hosszú távú látják, hogy na, mi ilyenek vagyunk, nekünk is persze vannak jó napjaink és rossz napjaink, de próbálunk ugyanazon a következetességgel végig haladni. Ez nagyon fontos. Hát, hogy játékosság is, de komolyság is azért.
Az egyesületi munkával kapcsolatban nem olyan rég fogalmazta meg egy ismerősöm egyfajta, nem is kritikaként, inkább egy ilyen kérdésfelvetésként, hogy persze itt van néhány nagyon lelkes fiatal, aki hasonló dolgokat tanult, és az érdeklődése is errefele irányul, szeretne tenni, de hogyha nincsen egy rendszer szintű változás, integráció vagy éppen inkluzió szempontjából, akkor igazából ez csak egy ilyen, mondom, ez egy ilyen kérdés, mint kritika, hogy nem-e az van, hogy akkor ez csak egy ilyen fellángolás, hogyan lehetne ezt, vagy van-e értelme, vagy hogyan gondolkodtok ti erről az egészről, amikor azért azt látjuk, hogy rendszer szintűen nagyon nehéz erre irányuló törekvéseket megvalósítani.
Én apolitikus vagyok, nem feltétlenül hiszek abba ezen a ponton, hogy a politikum megoldja a közösség problémáit, vagy hogy érdemben meg tudja azokat oldani, és hogy az az erő, amit közösség tud formálni, amit civilek tudnak önmaguknak, vagy a saját közösségüknek visszaadni, abban pedig látom a dinamikát, látom azt, hogy ezzel lehet haladni. Nyilván fontos, hogy változzon a rendszer, tehát hogy ez nem kérdés. Szerintem ugyanakkor az is fontos, hogy mindenki eldöntse, hogy mi az ő harca, mi az, amiben ő erős, és mi az, ahol ő tud helytállni. Mi ezt tudjuk nyújtani, nyilván hosszú távon az a cél, vagy az a célunk, hogy egyrészt ifjúságsegítőket tudjunk akár fejleszteni, akár segíteni a munkájukban, tehát hogy szinergiában tudjunk dolgozni más szervezetekkel, de akár azokkal az önkéntesekkel, akik eljönnek hozzánk, és jó tapasztalataik vannak, és azt látjuk, hogy van bennük potenciál, van bennük erő, őket segíteni abban, hogy ezt tovább tudják vinni. Másrésztről, ami így, hát egy kicsit romantikus elképzelés, de így talán ez az, amiben nagyon bízunk, hogy azokból a gyermekcsoportokból, vagy fiatalok csoportjából, akikkel együtt dolgozunk, majd kinő egy-kettő talán, aki a saját közösségében sokkal nagyobb dolgot fog majd tudni. Tehát, hogy annak lesz igazán hatása, amikor valaki a saját közösségében kezd el tenni.
Az egy óriási cél. Tehát én a Világszép Alapítványnál dolgoztam Budapesten, és nekik volt most a 13. születésnapjuk talán, és ez volt a legnagyobb ünnepelés, hogy két olyan otthonban élő gyerek lett mentor, segítő és munkatárs náluk, akiket ők záboroztattak annak idején, és nekem is volt lehetőségem egy ilyen fiatallal együtt dolgozni egy táborban, és az egy hihetetlen nagy különbség, meg egy nagy tapasztalat, hogy mondjuk egy olyan fiatal gyerek, aki felnő egy otthonban, az hogyan viszonyul ezekhez a gyerekekhez, és hogyan tud kommunikálni velük, az egy teljesen külön dolog, és sokkal érzékenyebb dolog, és abszolút a jelenléten alapszik ami nálunk is a legfontosabb tényező igazából, hogy hogyan tudsz őszintén jelen lenni, úgyhogy felvállalod a gyengeségeidet, a hibáidat, és akkor azzal hogyan tudsz tovább lépni, hogyan tudsz tovább dolgozni. Végül is ez egy nagyon fontos elv, vagy irány, hogy ezt el tudjuk érni, hogy igen, ez nem gond, hogyha vannak gyengeségeink, mindenkinek vannak gyengeségei, koncentráljunk arra, hogy ezekkel hogyan tudunk együtt élni, illetve hogyan tudunk erőt is meríteni ezekből.
A foglalkozásaitok, illetve a táborok inkább, tehát a hosszabb időtartamú programok esetén mindig van egy felkészülési nap és egy levezető nap, ami igazából nem a résztvevő gyerekekkel történik, hanem csak a programokat vezető tőkkel közös, és meséltétek azt is, hogy megpróbáljátok egyrészt átadni a módszertant, illetve az is fontos, gondolom, hogy akkor hogyan véded saját magadat, vagy esetleg hogyan készülsz fel arra, hogy te hogyan reagálsz bizonyos helyzetekbe. Mert lehetnek olyan esetek, mivel hogy egy érzékeny közösségről van szó, vagy egy érzékeny társadalmi rétegről van szó, lehetnek olyan helyzetek, amelyek megérintenek érzelmileg, amikor nem tudsz úgy reagálni, vagy másként reagálsz azért, mert érzelmileg kapcsolódsz, vagy nem tudod felmérni. Erre hogyan tudjátok felkészíteni a veletek együttműködőket? Tehát, hogy beszélünk itt roma gyerekekről, Ukrajnából menekült gyerekekről, illetve biztos van más olyan tapasztalatotok is, amely nehéz lehet egy olyan foglalkozásvezető számára, aki még nem találkozott esetleg hasonló helyzettel.
A felkészítő és a lezáró napoknak az elsődleges célja az az, hogy a felnőttek is kapják meg ezt a biztonságos környezetet, ahol kérdéseket tudnak feltenni, ahol, hogyha hibáznak, akkor ezt közösen meg tudjuk beszélni, megoldásokat tudunk találni, és ahol ki tudjuk engedni a gőzt, mert hogy ez is fontos, vagy hogy el tudjuk nevetni azt, hogy ez történt, így reagáltam, ennyire futotta. Ezek azért nagyon fontos dolgok, tehát hogy az emberi oldala is, nem csak a szakmai. És a lezáró napoknak az is az egyik fontos célja, hogy mivel mi ezt hosszú távon szeretnénk csinálni, nagyon sokat számít az, hogy az ember le tudja tenni azt az eseményt, és nem ég ki, és fel tudja oldozni magában ezeket. Ezeken a folyamatokon, vagy ennek a formáján mi is dolgozunk, tehát hogy így, idővel mind inkább látjuk, hogy mi az, ami segít, és mi az, amire még szükség van. Ezen a ponton van egy szupervíziónk a tábor után.
Igen, a szupervíziónál hát az szerintem a legfontosabb így egy tábor után, tehát az, hogy egy külső személy, aki általában egy pszichológus eljön, és megkérdezi azt, hogy milyen volt a tábor, és ki hogy érzi magát, és akkor általában ilyen, már túl vagyunk a táboron, szóval így azt hiszük, hogy sokszor, hogy hú, hát már lejárt minden, és így nyugodtan ülünk, és közben pedig így, hogyha jól tesz fel kérdéseket, akkor így csak kibukik az, hogy hú, bennem még maradt valami, hú, ez talán kérdés lehet számomra. És pont ez az lényege a szupervíziónak, hogy bármilyen kis feszültség, akármilyen kicsi, akármilyen kérdés marad benned, az tudjon kijönni, és azt tudjuk így még együtt megbeszélni, és akkor így lehet ezt letenni végül is ezeket a dolgokat, és nem hazavinni, ami nagyon fontos, és ebből is tanulni, hogy mert általában a szupervízión veszük észre, hogy hogyha itt feszültség történt, vagy valami konfliktus helyzet történt, akkor valószínű, hogy ez lehet szervezés problémából is, és akkor hogyan szervezzük meg következőkor úgy, hogy ez minimalizálódjon, vagy eltűnjön egy ilyen probléma. Úgyhogy igen, a szupervízió az számomra is az egyik legfontosabb része a tábornak, meg a szakmaiságnak. Nagyon fontos még az, hogy felkészítsük az önkénteseket vagy a munkatársakat, mindenki tisztában legyen a szerepével, tehát hogy van ugye a táborvezető, általában a Zsuzsi volt eddig a táborvezető, aki így teljes mértékben átlátja a tábornak a működését, mindenkinek a szerepét, az, hogy mikor kelnek fel a gyerekek, mikor fektetjük, mikor van meseolvasás, mikor van ebéd, a műhelyek, ilyesmi, illetve figyel arra is, hogyha valahol valamilyen surlódási pont van, akkor azt hogyan lehet minél gyorsabban menedzselni úgy, hogy tehát, hogy gyerekek előtt semmit, ugye, de hogyha van netán egy valamilyen surlódás, akkor azt hogyan lehet megbeszélni akár egy harmadik személy bevonásával egy este. Este mindig leülünk és megbeszéljük az aznapi dolgokat, és akkor úgy készülünk a holnapi napra. Tehát van egy táborvezető, vannak műhelyvezetők és a segédjeik, a segítőkezek, és néha pedig vannak ilyen jokerek, akik mondjuk a szabadidős tevékenységeket, vagy a külön zenéléseket vezetik le.
És a csoportvezetők.
Ja, igen, a csoportvezetők külön.
Van általában kettő vagy három csoport, és akkor ők meg a csoporton belül tudják a gyerekek, hogy kihez fordulhatnak, hogyha ha bármilyen kérdésük van, vagy baj van.
És gondolom ez a dinamika, vagy éppen az, hogy legyen egy szupervizor, akivel a tevékenységeteket meg tudjátok beszélni, vagy esetleg segítséget tudtok kérni, az ugyanúgy érvényes az állandó programokra is.
Egyelőre nem, az állandó programoknál inkább Dávid és Hanna, tehát elsősorban ők azok, akiktől segítséget lehet kérni, vagy tőlem, de hogy nekem így inkább a szervezeti része a feladatom, nem szakemberként tudok segíteni. Az is tény, hogy az állandó programoknál ott egy picit családiasabb a viszony talán, vagy hogy akik ahhoz csatlakoznak, azok így közelebb állnak az állandó működésünk dinamikájához.
Igen, ez így van, bár azért, tehát hogy így is azért felgyűlnek ezek a dolgok, én közben pedig végzek egy ilyen autogén tréning pszichoterápiás képzést, ami nekem nagyon sokat segít, és azt szoktam gyakorolni. Például ma is 6-tól lesz egy csoportterápia, és azért így fontosnak tartom, de hát amúgy is mindenkinek szeretettel ajánlom az ilyen sűrű hétköznapokban. Szerintem mindenkinek szüksége van valamilyen szintű, vagy valamilyen féle terápiára. Igen, hát azért vannak nehéz helyzetek így a hétköznapi működésünk során is, amiket szerintem fontos egy külső szem is sokat tud segíteni. Nem muszáj pszichológus legyen szerintem, hanem tényleg legyen meg az a szociális vagy védőháló is. Én külön élvezem ezt az ilyen meditációs, pszichoterápiás technikákat, és ezért is most végzem el ezt, meg lehet, hogy majd jól fog az egyesületi munkánk során is.
Ez az Ezer Egy Ötlet. Meghívottunk!
A Social Fiber Egyesület alapítói közül Panek Zsuzsi és Madaras Dávid. Nem olyan régen nyertetek egy Erasmus Plus pályázatot, amit említettétek, hogy a Budapesti De Viszont közösségi térrel közösen nyertétek meg, és ezáltal egy közös módszertant alakítottatok ki, hogyha erről a módszertanról egy kicsit mesélnétek.
A projekt célja az roma és nem roma fiataloknak állampolgári nevelés és kritikai gondolkodás átadása. A projekt első fele az idén áprilistól szeptemberig tartott, ami a módszertan felépítését vagy kialakítását jelentette. Na most pont ma volt gyűlésünk velük. Nyilván ennek a hibáit vagy a működőképességet akkor látja az ember, amikor elkezdi kipróbálni. Szerintem ez még fog alakulni, vagy ma pont erről beszéltünk. Végül is a közös cél, vagy ami így összeköti a kettőt, az, hogy olyan témákat találni közösen a fiatalokkal, amikben ők érdekeltek, és hogy ezeket a kritikai gondolkodás eszközeivel megpróbálni kibontani.
Ilyen lehet akár egy, mondjuk, hogyan tudsz egy munkát elérni, vagy hogyan tudod alkalmazni magad, vagy hogyan lehet bizonyos ilyen bürokratikus dolgokat megtanulni, és ebben így helytállni ezek is témák, illetve hogy például a romáknál, hogy a saját kultúrájuk megismerése, identitás, tehát hogy nekünk nem feltétlenül az a célunk, hogy mondjuk integráljuk őket, hanem hogy inkább azt, hogy elérjük, hogy ők megismerjék az ők kultúrájukat, és minél inkább otthonosabban és magabiztosabban tudjanak ebben mozogni. Vannak ilyen jó gyakorlataink, amiket így összegyűjtöttünk, és azokat alkalmaznánk, de hát ugye csak szeptemberben kezdtük ezekkel a fiatalokkal ezeket a projekteket, és ott az első műhelyeken ott még jó volt, mert még viszonylag jó idő volt, és lehetett kint játszani, és ezeket a különböző kritikai pedagógiás és élménypedagógiás játékokat, gyakorlatokat lehetett kint is alkalmazni. Most csak ebben a konténerben tudunk, mert viszonylag hideg van még itt is, hogy most van egy kis elektromos fűtőtest.
Ez Patarétán.
Patarétán,
ez a Ketáni közösségi tér.
A Ketáni közösségi tér, igen, amit Szakács Istvánék indítványoztak, illetve ők hozták ide ezt a konténert, és ebben mi is tevékenykedhetünk. Itt is történnek tök jó dolgok, csak itt nehezebb ugye egy zárt térben úgy aktiválni őket, hogy valami olyasmi történjen, ami tényleg levonja a figyelmüket. Hát legutóbb mondjuk nagyon sikeres volt, meghívtuk Yusuke Sumit, a filológián tanít roma nyelvet, és hatalmas sikere volt a pataréti romák körében, akik nagyon szkeptikusan álltak hozzá, mert így azt gondolták, hogy hát ez a csávó, ez biztos csak egy ilyen wannabe, aki internetről tanult meg cigányul, és hogy igazából fogalma sincs a kultúráról, meg ilyesmi. Aztán kiderült, hogy hát egy, hogy több dialektusban tud roma lovári nyelvet beszélni, még a kultúrát is nagyon jól ismeri, meg több helyről vannak roma barátai, ráadásul még románul és magyarul is tud. Google-en utána kerestem, és vannak valami kritikák róla, hogy hát hogy beszél románul ez a csávó. Hát velünk anyanyelvi szinten beszélt magyarul és románul is. Magyarul azért, mert magyarul végezte Budapesten a mesterit. Úgyhogy neki óriási sikere volt, és akkor az első műhelyen ő a roma nyelv, kultúra és hát szimbolika történelemről beszélt, illetve a második műhelyen pedig a japán kultúráról két kollégájával, és hát na, például ennek nagy sikere volt, és ott tényleg bemondották.
A képek alapján körülbelül 8-10 éves gyerek?
Nem, a Paturiti projektben ott kamaszok vannak, viszont amikor Yusuke Sumi jött, akkor azért beengedtük a kicsiket is, mert az nagy élmény volt nekik is. Hogy megjön egy japán ember, és beszéli az ő nyelvüket, illetve beszél még azon kívül románul, magyarul, angolul.
Említettétek ezt a szkepticizmust, hogy hogyan álltak Yusuke Sumihez, és ugyancsak felmerül az, hogy az első néhány találkozásban hogyan álltak hozzátok ezek a fiatalok, akár a patarétiekről beszélünk, akár hogyha az ukrán gyerekekkel találkoztok, vagy egy intézetbeli gyerekkel találkoztok, tehát hogy nagyon könnyedén lehet azt mondani, de te nem élted meg azt, amit én megéltem, vagy te soha nem voltál elhagyva, mint ahogy én el voltam hagyva, te persze könnyen beszélsz.
Tehát, hogy így például a pataréti projektre visszatérve, ezért sem vágtunk bele a közepébe, a jó gyakorlatokba, a kritikai gondolkodás részébe. Ez az első 2-3 hónap sokkal inkább arról szólt, hogy bizalmi viszonyt alakítsunk ki. A közös szabályokat fektessük le, ismerjük meg egymást, ki hogyan működik, kinek mik az erősségei és a gyenge pontjai, nekünk is. Úgyhogy, azért volt halloweeni bulink is, hogy inkább olyan közösségi eseményeket vagy közös pontokat próbáltunk keresni, ahol tudunk egymáshoz kapcsolódni önazonosan. És hogy ez feltételezi majd azt, hogy mondjuk januártól már komolyabb témákkal tudunk dolgozni. Kisebbekkel azért könnyebb.
Igen, abszolút. Meg hát volt azért, még a projekt előtt is jártunk ki többet Patarétre, meg mi szerveztük a Ketáné Fesztiválon a gyermekprogramok egy részét, és ott is már, hogy azért ez már egy régebbi út, amin járunk, és tényleg ez nagyon fontos, hogy önmagunkat adjuk, vagy én nem tényleg ezt tudom csak mondani, hogy így tudnak elfogadni a leginkább, hogyha tényleg nem. Tehát egyből észreveszik, hogyha egy kicsit megjátszod magad, vagy nem vagy őszinte, akkor kész, véged van. Tehát akkor volt olyan, hogy mondjuk 60-70 gyerek ránk szakadt a Ketáné Fesztiválon, és verekedés, és minden, és fogalmuk sem volt, hogy most mit kéne csinálni, és hogy lehet ennyi gyereket így most tényleg szétválasztani, és akkor ez volt, hogy szerencsére volt nálunk egy csomó papírlap és ceruza, és ezeket kiosztogattuk, és egyből mindenki leült, és csendben rajzolt. Szóval, hogy kellenek eszközök is sokszor, de hogy ugyanakkor meg ez kell, hogy tényleg így tudjad magadat adni, és őszinte legyél.
Meg helyzetfelismerés és nyugodt jelenlét, tehát hogy talán ezek, amik így hatnak ilyenkor. A másik, hogy az előkészítő fázisban, mielőtt elkezdünk valakikkel együtt dolgozni, például az ukrán after school-nál, fontos volt számunkra is, hogy találkozzunk az édesanyákkal, mondják el, hogy ők mit szeretnének, vagy azokkal a pedagógusok, akik elérhetőek voltak akkor számunkra, ukrán pedagógusok, hogy ők fejezzék ki a saját igényeiket, és az alapján tudjunk mi is tervezni. Nyilván nem tudunk mindent megvalósítani, de hogy valós igényekre tudjunk válaszolni. Az talán az egyik kulcsa a bizalmi viszony kialakulásának, vagy a program sikerének. A másik pedig, hogy a fiataloknak, vagy a gyerekeknek is legyen beleszólása abba, hogy mi történik. Hogy azért egyenlő félként kell kezelni őket, és hogy ez amúgy egy alapvető gyermekjog, hogy...
Abszolút, ez, hogy komolyan venni őket ugyanúgy, mint egy felnőttet. Tehát az egy előköve a bizalom kialakulásának. Szóval megemlíteném, hogy az ukrán projekt az egy, most már úgy tekintek rá, mint egy nagyon sikeres projektünkre, ami befejeződött. Tehát, hogy elindítottunk egyrészt belőle, és úgy gondoltuk, hogy amikor így ők fel tudják találni magukat, tehát hogy saját maguk önfenntartóak lesznek, akkor az már siker, és akkor mi addig láttuk fontosnak a mi szerepünket, amíg ők el nem tudták maguktól kezdeni és folytatni ezeket a műhelyeket, meg együttlétet.
Most mert is hogy közösségen belül.
Önszervező, igen.
Igen, igen. Igen. Hát maradtak barátok, és most is tartjuk sokokkal a kapcsolatot, és szeretnénk még közös tábort szervezni, de hogy az a konstans műhelytevékenység, abban már nem veszünk részt, mert úgy gondoljuk, hogy most már fontosabb az, hogy inkább nagyobb részt vállaljunk a mondjuk a pataréti műhelyekben és szerveződésekben, és ezzel az otthonnal mondjuk, akivel együttműködünk.
Egy másik óriási kérdésem mindig az ilyen jellegű, mármint hogy személyes kérdésem az ilyen jellegű munkával kapcsolatban, hogy mennyire hagyjátok magatokat érzelmileg kötődni ezekhez a fiatalokhoz, ezekhez a gyerekekhez, mert hogy valahogy önazonosnak kell lenned, nem hazudhatsz, nem csinálhatsz úgy, minthogyha érdekel, de nem érdekel, vagy minthogyha nem érdekelne, de érdekelne, de közben meg nem is viheted haza őket, hogyha úgy érzed, hogy a közössége nem tudja elfogadni ezt a gyereket.
Talán az eleje az nehezebb volt, amíg így mi is megtanultuk, és tudtuk egymást annyira támogatni, hogy mindenki kialakítsa a saját kicsi mechanizmusát, amivel nap mint nap el tudja végezni a feladatait. Az nekem például nagyon sokat segített, hogy például a gyerek otthonban mindig azt mondjuk nekik, hogy barátok vagyunk, és hogy itt leszünk. Tehát, hogy mi nekik felnőtt barátaik vagyunk. A gyerek otthonban mondjuk olyan szempontból más a viszony, hogy velük most már másfél évvel heti szinten találkozunk, és jönnek a táborainkba is. Tehát, hogy nagyon erős, nagyon közeli viszony alakult ki. De hogy barátokként is tekintenek ránk. Nyilván van autoritásunk olyan szempontból, hogyha kimegyünk a játszótérre, akkor azért vannak közös szabályok, vagy hogy mindenkinek az testi épsége az ez a mi felelősségünk, de olyan szempontból, hogy miket osztanak meg, és olyan szempontból, hogy mi hogyan tudunk kapcsolni, talán nekem ez segít, hogy barátságként élem meg. Egy gyerektábor, vagy egy olyan program, ahol még újak az emberi viszonyok, új gyerekekkel találkozok, vagy új fiatalokkal, az ott talán megint ez segít, hogy el tudom mondani, hogyha minden jól alakul, és hogyha ezt így tudjuk tartani, akkor hosszú távon szeretnénk együttműködni, és akkor az egy megerősítő viszony mindkettőnk számára, ami talán felül tudja azt írni, hogy az ember mindent szeretne megoldani, tudja, hogy ott lesz, és hogy részt tud venni.
Ugyanakkor meg nagyon figyelünk arra is, hogy ne ígérgessünk, tehát hogy az a legnagyobb kitolás velük szemben, mert folyamatosan például egy otthonban is változnak a felnőttek, ők mindig úgy éltek, hogy így vannak ideiglenesen nevelők, vannak ideiglenesen önkéntesek, bejárnak, kijárnak, de hogy nincs egy stabil, egy hosszú távú kapcsolódás, és akkor ilyenkor ezért külön figyelünk arra, hogy csak tényleg olyasmit ígérjünk meg, de azt sem megígérni, hanem másképp fogalmazunk, tehát, hogy lehetőségünk szerint mondjuk megpróbálunk időben beszerezni egy biciklit. De hogy megmondjuk azt, hogy lehet, hogy ez 3 hét vagy 5 hét, tehát, hogy ezt még nem tudjuk biztosan. Persze nekik is a türelmük az fontos, de hogy mondjuk ez is egy része, vagy egy tanulási lehetőség, hogy oké, lehet, hogy arról volt szó, hogy csütörtökre jön, de még közben jött valami, és meg lesz, tehát, hogy tuti, hogy megvan, csak még egy pár napot kell várni, és akkor ez nekik is a rugalmasságukat mondjuk fejleszti, hogy kivárják azt, amikor tényleg megjön az a jutalom, vagy az, amit várnak.
A másik talán, ami még nekem segít, ez a bizalom, akár a szülők fele, akár az otthon vezetői fele, hogy hinni abban, hogy közös erővel lehet jó sorsot, jó körülményeket, jó élményeket biztosítani számukra.
Mennyire nyitott, mondtátok, hogy gyerek otthonokban is tartottok foglalkozásokat. Mennyire nyitott az intézményi rendszer egy ilyen jellegű megközelítéshez?
Kolozs megyében egy magánotthonnal vagyunk kapcsolatban, akikhez hetente járunk. Velük nyilván könnyebb, vagy hogy ott azért nem annyira rigid, nem annyira kőbevésett rendszer van. Meg hát most már azért részükről is hatalmas bizalmat kaptunk. Vannak helyzetek, amiket meg tudunk együtt beszélni, amik akár komolyabbak is. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy gördülékeny, jól működő viszony. Meg nyilván számukra is segítség az, hogy tudják, hogy ha úgy van, akkor lehet ránk számítani, vagy lehet ránk hagyatkozni. Maros megyében pedig két családi típus otthonnal dolgozunk, az egy újabb kapcsolat, és ezek állami otthonok. Ott nyilván van egy elég komoly és rigid rendszer, egy gyerekvédelmi apparátus, aminek az a szerepe, hogy megvédje ezeket a gyerekeket az ártó vagy a káros interakcióktól. De hogy végül is így lassan egy éve vettük fel velük a kapcsolatot, most már azért lazult, tehát hogy másfajtaképpen tudunk most már együttműködni velük. Nyilván ott is ez számít, hogy elnyerjük az otthonok, meg a gyermekvédelmi szakember bizalmát, és azt lássák, hogy komolyan és beláthatóan végezzük a munkánkat.
Visszatérve a kérdésedre, még az segít, hogyha neked megvan a stabil háttered és környezeted, és talán itt van megint hatalmas szerencsém, most így az saját nevemben beszélve a családom, aki folyamatosan támogat minket, mint gyerekük, de mint egyesületként is, meg mint barátként is. Úgyhogy ja, ez is nagyon fontos, meg az, hogy meglegyenek azok a hobbid, meg azok a szociális közeged, amivel te így magabiztosan tudod érezni magad, és kiegyensúlyozottan tudod érezni magad, mert tényleg akkor lesznek ilyen érzelmi bevonulásaid, vagy ilyen túlgondolásaid, amikor azt érzed, hogy nem vagy kiegyensúlyozott.
A hegyi mentőknél egy szabály, hogy egyszer saját magadat biztosítod, és csak azután biztosíthatod a másikat. Pontosan. Miközben hozod le a szakadékon keresztül, és ez azt hiszem az egész életre vonatkozóan egy eléggé igaz kijelentés.
Abszolút.
Többször szóba került a kritikai gondolkodás, és hogy ennek a kialakítása, fejlesztése, és azt hiszem, hogy nem csak a sérülékenyebb csoportoknál lenne ez fontos, hanem így társadalmilag lenne fontos a kritikai gondolkodásnak a gyakorlatba ültetése. Viszont egy kicsit úgy gondolok erre, hogy lehetetlen kritikai gondolkodást kialakítani, hogyha egyszer nincsen meg az egyén helyzetének a tudatosítása. Tehát, hogy egy kicsit arra gondolok, hogy addig, amíg én nem tudom, hogy ki vagyok, és mit szeretnék, és hogyan szeretném, addig nem tudom a környezetemet kritikusan látni, vagy kritikusan gondolni rá, és azt látom, hogy rengeteg konfliktus megoldódna, vagy rengeteg konfliktusnak lehetne az elejét venni úgy, hogyha először a miért érzem ezt, tudatosítsam, hogy ebben a helyzetben vagyok, és akkor így menni tovább. Ti ezt hogy látjátok? Mennyire tudtok ennyire mélyen, hát nem is tudom, belelátni, bevonódni egyik másik gyereknek a helyzetébe, vagy egyik másik gyereknek az érzelmi világába? Vagy egyáltalán kellene, mert az is lehet, hogy nem jó a felvetésem.
Nem feltétlenül az a feladatunk, hogy nagyon mélyre menjünk. A feladatunk sokkal inkább az, hogy eszközöket tudjanak elsajátítani, tehát hogy puha készségeket, ellenálló készséget, vagy rezilienciára való készséget tudjanak a magukévá tenni, és azzal haladni előre. Nyilván, hogy ha ők megosztanak, vagy ránk bíznak személyes dolgokat, vagy titkokat, az egy másik helyzet, ott másképp kell eljárni. Erről lehet, hogy majd Dávid is így mesél bővebben. Én azért azt látom, hogy így jellemzően úgy a pataréti, mint az ukrán, mint a gyerekotthonban élő gyerekek, fiatalok, nagyon reziliensek. Tehát, hogy hatalmas ellenálló készség van bennük, kreatívak, értelmesek, értik, hogy mi történik körülöttük. Tehát, hogy ők azért nincsenek elveszve. Lehet, hogy csak mi vagyunk ebben a szerencsés helyzetben, hogy ilyen gyerekekkel találkozunk, de hogy azért viszonylag könnyű kapcsolódni hozzájuk, és mélyebb beszélgetésekbe kezdeni is, akár a kritikai gondolkodásnak, vagy a módszertanak ennek a részének inkább az a lényege, hogy egyrészt az ember ne higgyen el mindent, amit gondol, legyen kíváncsi a külvilágára, legyen kíváncsi a forrásokra, próbálja meg más nézőpontokból is, nem tudom, rálátással, megéléssel megvizsgálni a helyzetet, tehát hogy inkább ezek a fajta praktikus, gyakorlati készségek azok, amik akár a közösségiséget is tudják erősíteni.
Pont most egy ilyen kudarcom volt például, hogy a filmklub az azért nem működött, mert hogy nem tudják letenni a telefont a kezükből, és akkor inkább most már csak az lehet, hogy inkább ilyen rövid videókat beszélünk meg, vagy nézünk meg, és utána beszélünk meg, mert tényleg egy hosszabb filmet már nincs türelmük. És na, hogyha te egész nap lógsz a telefonon, és ez nem csak a hátrányos vagy halmozott hátrányos helyzetű gyerekek esetében van, már tényleg mindenkinek, akkor legalább tudjad azt, hogy hogy hogyan néz utána, vagy hogy hogyan ellenőriz le, hogy mi valós információ, és mi nem, vagy kevésbé valós. És ugyanígy ez a kritikai pedagógia az erre is élvényes, hogy hogyan tájékozódj akár az internet világában is. Úgyhogy, és pont erről is beszélgetünk akár egy élménypedagógiás gyakorlat után is, mert ezek mind kapcsolódnak egymáshoz, ezek a dolgok. És akkor pont egy ilyen nehezebb témát akár lehet ötvözni egy játékos környezetben. Ez a titoktartási, van egy ilyen titoktartási szerződés, úgy hívjuk a Hintalovon Alapítvány gyermekvédelmi irányelvében van ez, hogy a titokdoktor, aminek az a lényege, hogy igen, a gyermek, hogyha elárul, vagy a fiatal elárul neked egy titkot, akkor te azt köteles vagy befogadni, meghallgatni, illetve titokban tartani, ha csak nem vészhelyzet van. Illetve, hogyha úgy van, hogy ezt a titkot fontos lenne, hogy megtudják és kiderüljön valami, akkor pedig fel kell készíteni a gyereket arra, hogy, vagy a fiatalt, hogy ez csak akkor, hogyha ő is beleegyezik, és hogyha szellemi és érzelmi szinten olyan szinten van, hogy ő ezt be tudja fogadni. Ugye ezt megosztjuk akár egy harmadik személlyel, vagy hogy nyilvánosságra kerüljön idővel. Szóval, hogy igen, ezek mind ilyen belső szabályok, amik sokszor nagyon szubjektívek, vagy nagyon fékony határok vannak, és pont azt erősítik meg, hogy a gyerekeknek is vannak jogaik, és fontos az, hogy elsősorban tudjanak beszélni valakivel, tehát hogy legyen kivel beszélni, ez a fő cél.
2 éves születésnapot ünnepeltek most december közepén, és hogy látjátok, mik az elmúlt 2 évnek a tanulságai?
Jó kérdésről nem beszéltünk. Most így elgondolkoztam rajta, hogy lehet, hogy a következő munkanapunkat kezdhetjük ezzel. Talán pont ez, ami a kritikai gondolkodásnak is az alapja, hogy azok az elképzelések, azok a folyamatok, azok a dinamikák, amikkel elindultunk az elején, azok rengeteget fejlődtek és változtak az elmúlt 2 évben. Azért Anna kolléganőnk úgy fogalmazta meg, hogy elkezdtünk járni, de hogy így tényleg alázatosan fordulni a saját munkánk felé is, az nekem legalábbis nagy élmény volt, és újra gondolni, újraírni ezeket a belső szabályokat, belső folyamatokat, és hogy ebben biztos vagyok, hogy ez a következő 20 évben is így lesz. Egyrészt a gyerekekkel, a fiatalokkal kell tartsuk a lépést, másrészt mindazzal a tudással, ami most elérhető számunkra.
Számomra is ez, és még az, hogy minél jobban keretezzünk bizonyos dolgokat. Tehát például azt, hogy mikor van munkaidő, és mikor nincs munkaidő. Tehát ez nagyon fontos, mert sokszor, hogyha átbillenünk, és hát Zsuzsi jól csinálja, mert neki volt egy ilyen ötlete vagy szabálya, aztán most már ő sem nagyon tartja. De azért igyekszünk, hogy ez tök jó, hogy mondjuk 6 után munkaügyel lehetőleg ne, például hogyha csak nem vészhelyzet, de hogy nagyon fontos tényleg, hogy ne menjen bele ez a magánéletünkben, és távolságot tudjunk tartani, és ez pont az ilyen keretezésekkel jöhet létre. Ez is, hogy bevonni minél több érdeklődött, és arra is fektetni figyelmet, hogy akik ilyen téren kíváncsiak, azoknak legyen lehetőségük velünk együttműködni, és igen, bővüljünk, bár az egyesületnek az is a lényege, hogy maradjon transzparens, tehát átlátható, azaz ne nőjünk egy akkora szervezetté, hogy nem tudom, hogy már olyan dolgok történnek, ami nem átlátható feltétlenül. Szóval ez nekünk inkább egy olyan elképzelés, hogy ez a hálózatiasság, hogy minél több kicsi egyesülettel, alapítvánnyal legyünk kapcsolatban, legyenek csereprogramok, tanuljunk egymástól, viszont nem az a cél, hogy egy multinacionális vállalat legyünk, aki mindenkinek az életét meg akarja menteni, hanem így tényleg azt csináljuk, amiben így jók vagyunk, és tudjuk ezt fejleszteni, és tényleg azokat az embereket tudjuk bevonni, akik tényleg érdekeltek ebben, és szeretnének ebben a témában és ezen a területen fejlődni és együttműködni.
Talán még valami, ami egy eszembe jutott, hogy tehát mivel így hosszú távon szeretnénk csinálni ezt, az elmúlt 2 évben megfogalmazódott talán az a legfontosabb 5 pillér, ami ezt fent tudja tartani, ezekről amit beszéltünk is már, az átlátható profi módszertan és a belső eljárások szerkezete, az, hogy mindannyian tanulhatunk és fejleszthetjük magunkat, az, hogy ne legyenek romantikus elképzeléseink, elvárásaink a munkánk eredményéről, az, hogy mindenki érezze az, hogy értékelve van, hogy van ideje pihenni, de hogy van ideje megünnepelni a kicsi sikereket, van ideje, nem tudom, emberként is kapcsolódni egymáshoz, és hogy igazából amiért csináljuk, amiért ez emberileg nagyon feltölt, az elsősorban a gyerekek és a fiatalok érdekei, vagy élete, vagy élményei. Úgyhogy így ezek többször feljöttek az elmúlt 2 év alatt is, mondjuk feedback körökön, és hogy ez így letisztázódott, hogy talán hosszú távon ez az, ami életben tudja ezt tartani mindannyiunkban.
Hát boldog születésnapot kívánok a Social Fiber Egyesületnek, és ne legyetek akkor egy nagy nemzetközi egyesület, ezt is kívánok.
Köszi szépen.
Köszönjük nagyon szépen Panek Zsuzsinak és Madaras Dávidnak, hogy itt volt velünk a mai 1001 ötletben. Köszönöm a hallgatóinknak is a figyelmet, legközelebb 1 hét múlva jelentkezünk az 1001 ötlettel. Pékristály Bea vagyok, viszont hallásra.